Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Hatalmas kettős csillagrendszer körül keringő Super Jupiterre bukkantak csillagászok. Valódi úgynevezett térbuborékot állítottak elő a Star Trek című film ötlete alapján. Az emberihez hasonló arckifejezéseket képes megjeleníteni egy Angliában fejlesztett robot. Magyar védelmi műszereket alkalmaznak a svédországi részecskegyorsítóban. Forradalmi áramszállító hajók kifejlesztésére fogott össze egy vállalat és egy startup cég Japánban. Kiderült, hogy miért fogyaszt rengeteg energiát az agyunk még tétlen állapotban is. Újabb orvosi siker született a Szegedi Egyetemen. És fényképekről is emlékeznek a gazdáik arcára a lovak. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy hatalmas, kettős csillagrendszer körül keringő Super Jupiterre bukkantak csillagászok. Két csillag körül kering a valaha felfedezett legnagyobb bolygó. A két csillag együttes tömege akár a nap tízszerese is lehet. Ez a felfedezés rávilágít arra, hogy az exobolygók jóval nagyobb tömegű csillagrendszerekben is előfordulhatnak, mint azt eddig feltételezték, ami megdönti a bolygóképződés eddigi elméletét. A bolygó a Földtől mintegy 325 fényévnyi távolságra van egy naprendszerben. A megfigyelések eddig arra utaltak, hogy óriás bolygók nagyon ritkán vagy sohasem fordulnak elő három naptömegnél nagyobb tömegű csillagok közelében. A kettős csillagrendszer nagyobbik tagjának tömege a nap tömegének akár hatszorosa is lehet, és több mint háromszor olyan forró, miközben hatalmas mennyiségben bocsát ki ultraibolya és röntgen sugárzást. Ez egy nagyon fényes, kék csillag. Kozmikus mértékben nézve nagyon fiatal, mintegy 15 millió éves. A kisebbik csillagról jóval kevesebb információt tudnak a szakemberek. A becslések szerint tömege valahol a nap tömegének egytizede és négyszerese közötti skálán lehet. A két csillag egymáshoz viszonylag közel kering a nap és a Föld távolságán belül. A csillagrendszer szabad szemmel is látható a Földről, a Kentaur csillagképben. A gázóriás összetételében látszólag hasonlatos a Jupiterhez, de tömege 11-szer nagyobb. Ezzel az úgynevezett Super Jupiterek kategóriájába tartozik. A bolygók ezen osztálya túlszárnyalja tömegében a naprendszer legnagyobb bolygójáét. A Jupiternél 10-szer nagyobb tömegű exobolygó anyacsillagától való távolsága a Nap Jupiter távolságának 100-szorosa, a Nap Föld távolságának 560-szorosa. Ez lehet az eddig felfedezett legnagyobb keringési pálya amerikai csillagászok szerint. Ez a központi csillagpártól való nagy távolság lehet a bolygó túlélésének titka. Elképzelhető, hogy a bolygó máshol alakult ki, és csak később került mostani helyére. A gázóriás keringési pályája ugyanakkor inkább arra utal, hogy mai pozíciójának közelében keletkezett, talán egy gázból és porból álló korongban gravitációs összeomlás eredményeként. Továbbra is maradunk az űrkutatás területén. Elindult a NASA új űrteleszkópja, mely a világegyetem nagy energiájú objektumait és eseményeit, például haldokló csillagok robbanását és fekete lyukakat fog tanulmányozni. Az űrtávcső a floridai Kennedy űrközpontból indult. A NASA helyettes vezető tudósa szerint ezzel egészen új lehetőségeket teremtenek a röntgenes megfigyelésekben. Az űrteleszkóp jövő januárban kezdi meg a munkát, 2021. decemberében a tervek szerint a NASA-ra egy másik történelmi felbocsátás is vár. Ha minden jól alakul, december 22-én fogják elindítani a Hubble utódját, a James Webb űrtávcsövet, amely példátlan részletességgel tárhatja majd fel az univerzumot. ehhez a hírhez fűződően számolunk be arról is, hogy visszatért a munkába a Hubble űrtávcső. Az űreszköz október végén hibásodott meg. A probléma miatt több műszer leállt. Most ismét működni kezdtek az űrtávcső tudományos rendszerei. December 6-án utolsóként a képalkotó szerkezetet állították helyre. A NASA szakértői folytatják a szoftver változásainak fejlesztését és tesztelését. Ezek a módosítások lehetővé teszik, hogy a jövőben a szinkronizáló üzenetek elvesztése esetén is folytatódhasson a tudományos munka. Hogy a jövőben elkerüljék a hasonló problémákat, frissítik a Hubble szoftverét. Nem sokára folytatjuk a Tudomány mai állása című műsort. Valódi, úgynevezett térbuborékot állítottak elő a Star Trek című film ötlete alapján. Ezzel a hírrel jövünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A Tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Tudás. Technológia. Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Valódi, úgynevezett térbuborékot állítottak elő a Star Trek című film ötlete alapján. Ezzel a hírrel folytatjuk a tudomány mai állását. Ugyanis a Star Trek írója találta fel a térhajtóművet, és le is írta, hogyan. A fénysebességnél gyorsabb űrmeghajtás részeként képzelték el először, egyelőre azonban csak mikroszkopikus méretben létezik. A NASA meghajtás specialistája mikroszkopikus térstruktúrákat fedezett fel, amelyekben laboratóriumi körülmények között térbuborékok hozhatók létre. Azt mondta, ez egy teljesen valódi, bár szerény és apró térbuborék. Az eredmény valódi tudományos értékének körüljárásához vissza kell mennünk az időben 1994-be. Egy mexikói matematikus a Star Trek tudományos fantasztikus tévésorozat hatására felvázolt egy olyan potenciális meghajtást, amely az űrhajó előtt a teret összehúzza, mögötte pedig kitágítja. Az űrhajó, mint egy végtelen lejtőn folyamatosan gyorsulva, akár a fénynél is gyorsabb sebességet érhet el a fizika ismert törvényeinek megsértése nélkül. A probléma az, hogy ennek a meghajtásnak a működtetése olyan mennyiségű energiát igényelt volna, ami a megépítését lehetetlenné teszi, és olyan csak elméletben ismert dolgok kellenek hozzá, mint egzotikus anyag és negatív energia. Egy évtizeddel később a tudós újra feldolgozta az eredeti terveket, és egy olyan megoldással állt elő, ami jóval kevesebb energiát és egzotikus anyagot igényelt. Azóta is több térhajtómű fejlesztése folyik párhuzamosan. A kísérletek során megjelenő buborékról a doktor rögtön felismerte, hogy amit lát, az nem más, mint amit kedvenc hobbi projektjéhez keres a térhajtóművön dolgozó laboratóriumban. A buborék nem csak az eredetileg felvázolt fánk alakot veszi fel, de olyan potenciális útvonalakat is jelez, amelyeken elindulhatnak a térhajtómű további fejlesztésével. Ehhez első körben nanoméretű űrhajókat fejlesztenek. A kutatás egy másik frontján térbuborékok sorozatát igyekeznek láncokká alakítani, hogy optikai tulajdonságaikat vizsgálhassák. A téma védelmi jellege miatt egyébként nem publikus, hogy pontosan mire irányul a kutatásuk, csak annyi tudható, hogy lézerfókuszú. Most egy új megfigyelés következik. Az emberihez hasonló arckifejezéseket képes megjeleníteni egy Angliában fejlesztett robot. Nem tud óriási dobozokat arrébb pakolni, és a konyhában sem ügyes. Az arckifejezései viszont joggal nevezhetők az eddigi legfejlettebbnek és legrealisztikusabbnak, mert az emberhez hasonló arckifejezéseket képes megjeleníteni. Ehhez ráadásul erőlködnie sem kell. Bár napjainkban is léteznek fejlett gépek, ezek közt csak nagyon kevés olyan van, ami az emberi arc viselkedését hihetően képes utánozni. Ezért is számít hangsúlyosnak a brit cég újdonsága. A robot képességeit csak a napokban tárták a nyilvánosság elé, de valójában már régebb óta kísérleteznek vele. a robotról nemrég ki is adtak egy videót, amiben az látszik, hogy a szerkezet magához tér, majd pedig rádöbben, hogy egy robot a kezeit az arcához emelve realizálja, hogy azok fémből készültek, amiközben olyan arckifejezéseket igyekszik bemutatni, amik a meghökkenést írják le. Az intelligens gép egy a gyártócég által fejlesztett operációs rendszerrel működik, ami lehetővé teszi, hogy a robotikával foglalkozó vállalatok rajta teszteljék saját technológiáikat, ilyen például a mesterséges intelligencia is. A szerkezet nem tud járni, de nagyobb tárgyakat sem képes megemelni. Német kutatók megtalálták a rég keresett tetraneutront, ami 4 neutronból álló feltételezett stabil halmaz. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések. Elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása. Folytatódik.
A tudomány mai állása szerint német kutatók megtalálták a rég keresett tetraneutront, ami 4 neutronból álló feltételezett stabil halmaz. A fizika fél évszázada keresi a neutronokból álló részecskéket. A Müncheni Műszaki Egyetem kutatólaboratóriumának részecskegyorsítójában először nyert bizonyítást, hogy létezik 4 neutronból álló részecske. Az új mérések nem egyeznek a sötét anyag eddigi modelljével. Az atomok, mint ismert, protonokból és neutronokból állnak. Az atomfizika kutatói egyetértenek abban, hogy nincsenek kizárólag protonokból álló részecskék. Ugyanakkor fél évszázada keresik a 2, 3 vagy 4 neutronból álló részecskéket. Ezek létezésének bizonyítása segítene megérteni a neutroncsillagok természetét, egyben szükségessé tenni az erős kölcsönhatás elméletének újragondolását. Az erős kölcsönhatás az, ami a szó legszorosabb értelmében egyben tartja a világot. Hidrogénnél nehezebb atomok elképzelhetetlenek lennének nélküle, mondta a kísérleteket irányító kutató. Úgy tűnik, hogy sikerült kimutatni a szóban forgó részecskét a nyugdíjazása előtti utolsó kísérleteket végző részecske gyorsítónak. Először 20 évvel ezelőtt Franciaországban születtek olyan mérések, amelyeket a tetraneutron megjelenéseként lehetett értelmezni. 2016-ban egy japán csapat próbált tetraneutront előállítani úgy, hogy hélium-4 atomokat radioaktív hélium-8 atomokkal bombáztak, akkor úgy vélték, hogy a tetraneutron nagyon gyorsan lebomlott. A kutatók lítium-7 atomokat bombáztak, ugyanilyen a fénysebesség 12%-ára gyorsított lítium atomokkal, amelynek elméletben szénatomok és tetraneutronok keletkezését kellett eredményeznie. A fizikusok érzékelői bizonyították ezek létrejöttét a megismételt kísérletekben is. Az adatok alapján a tetraneutron olyan stabil, mint maga a neutron. A német fizikusok azt várják, hogy független mérések is igazolják felfedezésüket. Továbbra is a részecske kutatással foglalkozunk, és azzal, hogy magyar védelmi műszereket alkalmaznak a svédországi részecske gyorsítóban. A Debreceni Atommag Kutató Intézet tervezte és készítette el a Svédországban épülő részecske gyorsító berendezés védelmi rendszerének műszereit. A rendszer feladata, hogy a bonyolult gyorsító rendszerben felmerülő esetleges zavarok esetén lekapcsolja, illetve kiiktassa a megfelelő részegységeket, ezzel megelőzve a baleseteket és a súlyos anyagi károkat. Az egységek tesztelése folyamatos, amelynek sikeres lezártát követően megkezdődik a próbaüzem, majd végül a teljes kapacitású működés. Az ország gyorsító technikával legjobban felszerelt magfizikai kutatóintézete a gyorsító technikában és a nukleáris elektronikában több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Ennek birtokában dr. Molnár József műszaki igazgató szakmai vezetésével vállalták el felkérésre a gyorsító modulok védelmét szolgáló elektronikus egységek kifejlesztését. A nagyberendezés jövőbeli működése során választathat az anyagtudomány a mágneses és elektromos jelenségek, a gépészeti anyagok, a földtudományok, az archeológia, a kulturális örökség megőrzése, az élettudományok és a részecske fizika izgalmas, más módon megválaszolhatatlan kérdéseire. Az előállított neutronokkal roncsolásmentes mérések végezhetők, ezzel a kutatók jobb betekintést nyerhetnek az anyag atomi szintű felépítésébe és viselkedésébe. Az anyagszerkezet mélyebb megértése könnyebb, erősebb, olcsóbb és fenntarthatóbb anyagok előállítását teszi majd lehetővé. A neutronok segítségével többet megtudhatunk majd a DNS-ről, a fehérjékről és a biológiai anyagokról molekuláris és atomi szinten. Ezáltal jobban megérthetők az öregedési folyamatok, a betegségek lefolyása, végső soron pedig hatékonyabb gyógyszerek fejleszthetők. A következőkben szó lesz arról, hogy forradalmi áramszállító hajók kifejlesztésére fogott össze egy vállalat és egy startup cég Japánban. Tartsanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A tudomány mai állása! Hamarosan folytatjuk!
Halas Rádió. A bizalom hangja!
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba. Most egy technikai újdonságról számolunk be. Forradalmi áramszállító hajók kifejlesztésére fogott össze egy vállalat és egy startup cég Japánban. A startup vállalkozás először tavaly nyáron mutatta be egy olyan automatizált trimarán vitorláshajó terveit, amely a tengerre kihelyezett áramtermelő telepek és az elektromos hálózat között víz alatti kábelek helyett a saját fedélzetén szállítja át az áramot. A tervek szerint a jármű prototípusa 2025 végéig fog elkészülni. A tengeri offshore szélerőmű parkokhoz kötődő egyik legnagyobb kihívás, hogy minél távolabb vannak a szárazföldtől, víz alatti kábeleken annál bajosabb átvenni tőlük az áramot. A fejlesztés alatt álló hajókkal éppen az a cél, hogy mozgatható akkumulátor óriásokkal ezeket a korlátokat valamiképpen át lehessen hidalni. Bár a prototípus egy kisebb 220 megawattóra kapacitású bárka lesz, egyes jelentések szerint a jármű még ekkora méretben is egy fordulóval 209 000 japán háztartást tud majd kiszolgálni árammal. Az önálló munkavégzés támogatásához autonóm navigációs szoftverrel, érzékelő berendezéssel és ütközés elkerülő rendszerekkel vértezik majd fel a trimaránt. Az elektromos meghajtású hajó hatótávolsága maximum 296 km lehet, de némi fenntartható biodízellel megtámogatva akár hosszú távú nemzetközi fuvarok lebonyolítására is alkalmassá válhat a modell. A folytatásban arra keressük a választ, vajon a mesterséges intelligenciára is igaz, hogy az lesz, amivé tesszük. A mesterséges intelligencia eredendően jó, netán eredendően rossz, vagy minden rajtunk múlik? Egy amerikai iskola diákjai erre a kérdésre keresték a választ, valamint azt akarták kideríteni, hogy a mesterséges intelligencia vajon rendelkezik-e alapvető etikával. Egy rangos folyóiratban megjelent tanulmány azonban, melyben vitát folytattak a mesterséges intelligenciával, kifejezetten meglepőre sikeredett. A kutatók ugyanis egymás között kezdtek vitázni az automatizált mesterséges intelligenciával folytatott tőzsdei kereskedés és az arcfelismerő szoftverek etikájáról, mely beszélgetésbe bevontak egy mesterséges intelligenciát is, mely azt mondta, soha nem lesz etikus. Ez egy eszköz, és mint minden eszközt, ezt is használják jóra és rosszra. Nem létezik jó mesterséges intelligencia, csak jó és rossz ember. A mesterséges intelligencia, melyet megkérdeztek az etikusság kérdéséről, egy úgynevezett transformer volt, mely konkrétan több digitális tartalmat, írást és tudást fogyasztott el, mint amennyit egy ember egész élete során képes lenne megtanulni. Az egész Wikipédiát kiolvasta, ezen felül pedig több millió angol nyelvű cikket és egyéb értekezést memorizált. Nyilvánvalóan nem szabad elfelejteni, hogy a mesterséges intelligencia a megfogalmazástól és a kontextustól függően eltérő válaszokat adhat, és ez az eset sem lehet kivétel. Az első válasza ugyanis az volt, hogy a technológia semleges, és csak attól függ etikussága, hogy az emberek jóra vagy rosszra használják.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy új megfigyeléssel folytatjuk a tudomány mai állását. Kiderült, hogy miért fogyaszt rengeteg energiát az agyunk, még tétlen állapotban is. A kutatók megfigyelték, hogy miközben az idegsejtek becsomagolják az ingerület átvivő anyagokat, az ezeket szállító fehérjék alakot váltanak és protonokat veszítenek, emiatt a neuronok soha nem pihenhetnek, ez pedig jelentős energiafelhasználással jár. Egy átlagos testalkatú felnőtt ember testsúlyának nagyjából 2%-át teszi ki az agy súlya. Mégis ez a viszonylag kisméretű szerv a teljes oxigén és kalóriafelhasználás 20%-át emészti fel. A kutatók régóta tudják, hogy ezért elsősorban a neurotranszmitterek, vagyis ingerület átvivő anyagok által az idegsejtek között történő üzenetküldés folyamata a felelős, ami folyamatosan zajlik a színfalak mögött, még alvás közben is, azonban az már nagyobb rejtélyt jelentett, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy látszólag teljesen passzív állapotban, például kómás betegek esetében a glükóz felhasználás csak a felére és nem kevesebbre esik vissza. Pontosan mire használják a neuronok a sok kalóriát, és mi történik, ami folyamatos energiaellátást igényel? A titok nyitjára biokémikusok találtak rá. Felfedezték, hogy az idegsejtek neurotranszmitter szállítási és csomagolási procedúrája a forrása a magas energiafogyasztási értékeknek a nem aktív neuronok esetében. Az idegsejtek kisüregekben, kinövésekben tárolják az ingerület átvivő anyagokat, amelyeket ezekben a csomagokban juttatnak el a szinaptikus terminálokhoz, ahonnan az idegsejtek kapcsolódási, találkozási pontján keresztül átküldik az üzenetet a szomszédos neuronnak. Ez a szinaptikus folyamat az alapja minden agyi tevékenységnek, és ez fogyasztja a sok kalóriát működés közben. A felfedezés a különböző neurológiai betegségekkel kapcsolatban nyújthat hasznos segítséget a jövőben, amelyek közé sorolható a lassú szellemi leépüléssel járó Alzheimer-kor vagy a Parkinson-kor, így ezeknek a kezelésében is új utat mutathat az agyi folyamatok alaposabb megértése. Továbbra is maradunk az idegkutatás, az agykutatás területén, újabb orvosi siker született idehaza a Szegedi Egyetemen. Az idegsebészeti klinikán a világon elsők között ültettek be Parkinson korban szenvedő betegbe célzott mély agyi stimulációt lehetővé tevő korszerű elektródát. A közlemény szerint a mély agyi stimuláció során egy apró pacemaker-szerű eszközt, neurostimulátort ültetnek a mellkas bőre alá, hogy az vékony elektródákon keresztül jeleket küldjön az agy betegségért felelős területére. A beavatkozás a már gyógyszeres kezelésre kevéssé vagy egyáltalán nem reagáló, előre haladott állapotú Parkinson-kóros betegek állapotának jelentős javítását szolgálja. A terápia éppen akkor segíthet a betegnek, amikor már a legapróbb feladatok is kihívást jelentenek számára. A 75 éves páciensnek beültetett elektróda jelenleg az egyetlen, amely a célzott stimuláció az agyi mag irányított pontos ingerlése mellett kompatibilis egy az agyi aktivitást is mérő megoldással, és amely a jövőben lehetővé fogja tenni, hogy a stimulációt a beteg egyéni igényeinek megfelelően akár automatikusan állítsa a rendszer. Így nem az orvosnak kell minden alkalommal változtatnia a beállított stimulációkon, hanem a rendszer érzékelve az agyi aktivitásokat a megfelelő mértékben emeli vagy csökkenti a stimulációs paramétereket. Az eljárásnak köszönhetően sokkal nagyobb hatásfokkal csökkenthetők a súlyos állapotú betegekre jellemző akaratlan, intenzív remegések, súlyos lemerevedések és egyéb tünetek. Emellett ez a mély agyi stimulációs rendszer a jobb minőségű felvételeik miatt kompatibilis a klinikai gyakorlatban egyre inkább elterjedt 3 Tesla erősségű mágneses teret létrehozó MRI készülékekkel. A mély agyi stimulációs terápia már számos embernek segített abban, hogy folytassa munkáját, gondoskodjon családjáról, visszatérjen kedvenc tevékenységéhez, áll a közleményben. Fényképekről is emlékeznek a gazdáik arcára a lovak. Ezzel a meglepő kutatási eredménnyel folytatjuk a műsort hamarosan. Tartsanak velünk!
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Fényképekről is emlékeznek a gazdáik arcára a lovak. Az állatok különböző módon használják érzékszerveiket, a kutyák például inkább a szaglás, mintsem a látásuk alapján tájékozódnak, hasonlóan a macskákhoz. Arról azonban nem sokat tudtunk eddig, hogy a lovak vajon hogyan ismerik fel az embereket, mondjuk a gazdájukat. Egy tudományos szaklapban publikált új tanulmány szerint a lovak nem csak felismerik az ismerős emberi arcokat, hanem legalább néhány hónapig emlékeznek is rájuk. Egy ezzel foglalkozó kutató azt akarta látni, hogy a lovak vajon mennyire képesek felismerni az embereket fényképekről. Ennek érdekében kollégáival először megtanította a kísérletben résztvevő lovakat arra, hogy válasszanak 2 egymás melletti kép közül a számítógép képernyőjén. Az állatok a döntéshez hozzáérintették az orrukat az egyik számítógép képernyőjéhez. A fotók között olyan emberek is szerepeltek, akiket a lovak még soha nem láttak, valamint a jelenlegi gazdájuk. A teszt során a lovak végül az esetek 75%-ában azonosították a gazdájukat, ami a szakemberek szerint sokkal több, mint véletlen. Ami még érdekesebb, a lovak szintén 75%-os pontossággal válogattak a korábbi gazdájukról képeket, amiket legalább 6 hónapja nem láttak. Ez a kutatók szerint azt sugallja, hogy a lovak elég jó memóriával rendelkeznek, és ugyanolyan valószínűséggel ismerik fel jelenlegi és korábbi tartójukat. Ez a 75%-os arány lenyűgözőbb, mint amilyennek látszik, mert jobb, mint amire a kutyák képesek. A lovak társas lények, akik hangokat és testbeszédet használnak, hogy kommunikáljanak a ménes tagjaival. Így logikusnak tűnik, hogy különbséget tudnak tenni más lovak között, ám annak a ténye, hogy fényképek alapján is képesek megkülönböztetni az embereket egymástól, eddig nem volt bizonyított. És következzen még egy hír az állatvilágból. Fényderült a sarki rókák figyelemre méltó kertészeti tudására. Ha az északi sarki tundrán betévednénk egy sarki róka kotorékába, az állatot valószínűleg több mint 1 kilométerrel arrébb találnánk meg. Nem azért, mert az álcázás mesterének számító rókát vennénk észre, vagy mert az odújuk látható helyen lenne, hiszen általában jól el van rejtve. Sokkal inkább azért, mert rengeteg zöld növényzet van körülötte. Hajlamosak vagyunk a kertészkedést emberi tevékenységnek tekinteni, ám az új kutatások szerint az állatok is egyre ügyesebbek benne. Bár lehet, hogy ez puszta véletlen. Minden ragadozó úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásokat végez, mint például a tápanyagciklust, amikor más élőlényekre vadászik. A sarki rókák esetében azonban ez a hatás hangsúlyosabb. Egy szaklapban publikált tanulmány szerint ezek a rókák olyan tápanyagban szegény területeken élnek, mint például a sarkvidéki tundra. Így, amikor zsákmányukon keresztül újrahasznosítják a tápanyagokat, a hatás is sokkal erősebb. De ez még ennél is komplexebb. A rókák több generáción keresztül újra és újra felhasználják az üregeiket, ezért némelyik több száz éves. Ez azt jelenti, hogy a hatás több generáción keresztül erősödik fel, idővel a búvóhelyeik körüli föld egyre zöldebbé válik, ellentétben a körülöttük lévő kopár területtel. A sarki rókák számára a kotorék egyfajta mentőövet jelent. Használják azt a zsákmány elrejtésére, a fiatalok felnevelésére, és a ragadozók, valamint a vad sarkvidéki hideg és szél előli menedékként. A sarki rókák helyi léptékben alakítják ki a sarkvidéki ökoszisztémákat. A tápanyagdinamika helyi javításával fontos szerepet játszhatnak az ökoszisztéma szolgáltatások biztosításában a sarkvidéki tundra talaján. És ennyi fért a mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kecskés Ákos. Viszonthallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.